Krisztus feltámadott, az ő kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsérjünk téged, Urunk, ezért a gyönyörű napsütésért, ezért a fantasztikusan gyönyörű napért. Köszönjük, hogy a természet velünk együtt örvendezik. És igazából mi vagyunk azok, akik nem értjük igazán, hogy milyen hatalmas dolgot vittél véghez értünk. A természet is hirdeti, hogy te élsz, hogy uralkodsz, hogy most is kézben tartod a világot. Bocsáss meg nekünk, hogy mi meg azt gondoljuk, hogy elhagytál minket, hogy mi meg olyan keveset gondolunk rólad, de olyan jó, hogy mikor így megállunk a te jelenlétedben, akkor mégis érezzük, hogy te vagy az Úr. És eljöttünk most ide, hogy ünnepeljünk, hogy téged ünnepeljünk, segíts nekünk, adj nekünk őszinte szívet, hogy meglássuk magunkat és lássunk téged, adj nekünk igaz örvendezést a konfirmáció alkalmával is. Köszönjük, hogy megterítették az Úr asztalát, köszönjük, hogy vár minket a kegyelem. Kérünk, Urunk, hogy ne a mi süket füleinkre néz, ne a mi kemény szívünkre, hanem a Jézus Krisztus érdeméért. Szólíts meg ma bennünket, hogy meghalljuk a te hangodat, hogy életünk legyen te benned. Áldj meg minket, Urunk. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét Lukács evangéliumából, a 16. rész 19. versétől kezdődően. A kihelyezett Bibliákban ez az 1121. oldalon található, tehát Lukács evangélium a 16. részében a 19. verstől kezdődően hallgassuk Isten igéjét.
Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolból Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újjahegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrödsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld előtt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta. Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.
Ez a példázathoz még egy igeverset olvasok Pál apostol Korintusiakhoz írott első leveléből, a 15. rész 19. és 20. versét. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ám de Krisztus feltámadt a halottak közül. Kellemes húsvét ünnepeket! Gyakran köszöntünk így egymásnak, meg talán most is így köszöntöttük egymást, és úgy elgondolkodtam, hogy ugyan mi kellemes a húsvétban. Mi kellemes a húsvétban? Nagy péntek. Súlyos, nehéz ünnep a nagy péntek. Feketébe öltözünk, és nem könnyű szembenézni magunkkal. Nem könnyű a bűn valóságával szembenézni, hogy Isten ilyen komolyan veszi a bűnt, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Hogy enélkül, a kereszt nélkül elveszettek lennénk. A bűnbánat nem kellemes dolog. Mi kellemes a húsvétban? Vagy itt van a húsvét ünnepe, amikor a halállal, a gyásszal nézünk szembe, mikor mindig újra meg újra azzal szembesülünk, hogy véges az életünk, és ebbe kiállt bele a feltámadás öröme. Hát nem kellemes ez sem. Nem kellemes végig gondolni, hogy megvannak számlálva a napjaink. És az sem könnyű, hogy ezt a csodálatos örömért, hogy Krisztus feltámadott, hogy ez valóság legyen az életünk, mert ez hihetetlen dolog. Bizonyíték után kiáltunk, látni akarunk, mint Tamás. Hát nem kellemes ez sem. A saját hitetlenségünkkel szembesülni. Hogy szépeket mondanak ezek a lelkészek, meg olyan jó egymással így beszélgetni Isten tisztelet után, de én igazán nem tudom, hogy higgyem-e, hogy Krisztus feltámadott. Kellemes. Mert ilyen életre vágyunk, azt hiszem, azért is kívánunk egymásnak ilyeneket, hogy kellemes ünnepeket, mert erre vágyunk. Kellemes életre, hogy most legyen jó. Úgy, ahogy a példázatbeli gazdag ember életét látjuk, hogy minden megvan, minden kerek. Olyan jó élni, csupa szép, márkás ruhába öltözködik. Nem vesz akármilyet magára, nem a second handből vásárol, nem azt, amit már más levetett, hanem a legjobbat, a legelőkelőbbet, ahol, ami rajta van a márkajel, hogy lássák az emberek. Fényes lakomákat rendez, barátokat hív, meg ismerősöket. Minden nap, nem csak ünnepen, hanem mindig. Milyen kellemes így az élet. Kicsit azt hiszem, hogy mindannyian erre vágyunk. Erre a gazdag életre. Erre a kellemes életre. Ha nem most adatik meg, akkor meg majd később. Tehát erre hajtunk, ezért küzdünk, hogy legyen meg, hogy el tudjunk menni majd legközelebb mi is wellness hétvégére, és ne itt kelljen ülni a templomba, hanem majd legközelebb én is meg tudjam fizetni, vagy be tudjam fizetni a gyerekeimet. Ha nem most, akkor majd később. Egy kellemes, komfortos élet. Persze ebbe nem fér bele a koldus, ebbe nem fér bele a betegség, hogy valaki a családból megbetegszik, talán súlyosan is, és a kórházba talán meg is kell látogatni. Már ugye nem is otthon haldoklanak az emberek, mert a halállal sem tudunk mit kezdeni. Ebbe a kellemes, komfortos életbe ezek a dolgok nem férnek bele, a koldus, a betegség, vagy még a konfliktus sem. A szegénység. És éppen ezért, hogyha így összegyűlnek a családjaink, akkor a legkevésbé vannak olyan komoly, mély beszélgetések. A felszínen ki hogy van, anekdótákat mesélünk, vicceket, történeteket. Nehogy a mélyre kelljen menni. Nehogy kellemetlenné váljon a beszélgetés. Ebbe a komfortos, kellemes életbe csak a felszín fér el. Mert erre a földi életre rendezkedünk be. Mindent úgy rendezünk, hogy itt jól érezzük magunkat, hogy itt minden komfortos és jó legyen körülöttünk. És milyen kiózanító a Páli ige, hogy azt mondja, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Pál nem hagy kétséget, azt mondja, hogy nem a vagyoni helyzet dönti el, hogy kellemes vagy boldog-e az életed, hanem egyedül a Krisztushoz való viszony határozza meg, hogy milyen az életed. Hogy Krisztussal milyen viszonyban vagy, hogy ki ő neked, hogy meglátszik-e az életeden, hogy feltámad Krisztus. Mert lehet az, hogy neked semmit nem jelent Krisztus, hogy számomra senki. Nem foglalkozom vele, nem is gondolok rá. Hát most így ünnepen azért, persze, hát ez hozzá tartozik a tojásfestés, sonka, meg templom. De igazából Krisztus nem jelent semmit. Vagy azt is lehet, hogy azt gondoljuk, hogy de hát azért érdemes odafigyelni Krisztusra, mert nagyon fontos dolgokat mondott, nagy tanító volt, igazi példakép, aki még az ellenségeit is tudta szeretni. Hát őrá érdemes odafigyelni, meg őt követni, de nem több ennél. Vagy olyan lélekmasszírozó mester, aki úgy kicsit úgy megnyugtat ilyenkor, mikor halljuk az ő hangját. És aztán folytathatjuk tovább a taposó malmot, és majd aztán megint eljövünk, hogy egy kicsit megmasszírozzon minket, és akkor helyreállnak az izmaink, a lelki izmaink. De Pál azt mondja, hogy csak ennyi neked, Krisztus, akkor minden embernél nyomorultabb vagy. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Krisztus éppen azt mutatta meg, hogy az élet sokkal több annál, mint ami látszik, mint amit látunk belőle, mint amit megélünk belőle. Az élet ő maga, és éppen ezért a halállal nem ér véget az élet. Mi mégis erre a rövid időre vagyunk berendezkedve. Mégis e körül aggódunk, ezért harcolunk. Tudtam, hogy lesznek gyerekek, mert nincs ma gyerekisten tisztelt, de talán a felnőtteknek is segít, hogy jobban megértsük. A földi életünk egy ilyen kis lila ragasztót találtam csak. Ennyi a földi életünk. Ennyi a földi életünk. Mi ez az örökké valósághoz képest? Most tekerhetném ezt a hosszú madzagot sokáig. Erre fordítjuk az energiáinkat, erre a körömnyi részre. Miközben Isten az örökké valóságra hív bennünket, az örök életre. Azzal mennyit foglalkozunk, abban mennyi energiánk van. Igen, a majdra, ami majd a halál után jön. Persze ez egy nehéz kérdés, mert a halál kétféle véglet van, az egyik ugye az a tabu, hogy nem beszélünk róla. Még ha meghal is valaki, nem azt mondjuk, hogy meghal, hanem próbáljuk valahogy finomabban megosztani egymással ezt a fájdalmat, ami bennünk van a halál miatt. De általában nem beszélünk róla. Vagy éppen az ellenkezője, ami manapság most már egyre inkább jelen van a társadalomban, hogy a halál az az élet része, semmi különös. Hát élünk és meghalunk, nem kell vele foglalkozni. Nem kell különösebben beszélni róla, vagy gondolkodni róla, hát most élünk, aztán majd egyszer meghalunk, és utána nem lesz semmi. A példázat is beszél erről, ugye leírja, hogy a gazdag ember hogy él, meg a koldus hogy él, és aztán egy ilyen rövid egyszerű mondattal elintézi, hogy aztán meghaltak mind a ketten. A gazdag is meghalt, meg a koldus is meghalt. A halál nem válogat. Nem kell neki belépődíjat fizetni, gyűjtögetni rá, hogy majd beengedjen. A halál nem válogat, egyenlőség van. És a példázatban azt is nagyon egyértelművé teszi Jézus, hogy nem úgy van, ahogy mi elképzeljük, hogy hát majd meghalok, és akkor eltemetnek, és akkor majd ott a földben szépen elporladok. Vagy van, aki már ugye szétszóratja magát a Himalájáról, vagy a Dunába. Ennyi volt. Jézus azt mondja, hogy nem ennyi az élet. A halál az csak egy állomás. És folytatódik az egyiknek a pokolban, a másiknak meg a mennyben a története. És most nem szeretnék hosszasan erről beszélni, hogy melyik hogy került oda és miért. Nem is ez a lényeg, nem ezt akarja nekünk Jézus elmondani ebben a példázatban. De azért az fontos tudni, ugye mert a pokolról nem is akarunk tudomást venni, az egy olyan mese, nincs is, nem kell vele foglalkozni, meg olyan ördögöket képzelünk el. A magyar népmesék erre nagyon jó, különben, hogy mi magyarok még az ördögöket is ki tudjuk játszani, tehát milyen igazán jó, fifikás aggyal vagyunk megáldva. De Jézus másképpen beszél a pokolról, mint ahogy mi. Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy volt már, aki azt mondta nekem, hogy ó, én nem félek a pokoltól, ott lesz az összes haverom. Nagyon jó buli lesz. De a példázatban nem ezt látjuk. Ez a gazdag ember nagy mulatságokat rendezett minden nap. Sok haverja, sok barátja volt. Mégis a pokolban azt látjuk, hogy egyedül van. Nincs szeretet, nincs közösség, magány van, gyötrődés van, szenvedés van. És gyötrődik, és ezért kéri Ábrahámot, ugye úgy képzelték akkor, hogy a mennyország Ábrahám kebelének hívták, az, amikor valaki az Isten jelenlétébe kerül, és úgy imádkozik, hogy hadd figyelmeztessem a többieket. 5 testvérem van. Ha nekem, én rajtam már nem lehet segíteni, az én életemben már nem lesz változás, legalább nekik, őket hadd figyelmeztessük. Az 5 testvéremet. És nagyon megdöbbentő, azt mondja Ábrahám, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgattak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Döbbenetes ezt így húsvétkor kimondani. Mikor annak örülünk, azt ünnepeljük, hogy Krisztus feltámadt a halottak közül. Krisztus feltámadt a halottak közül. Pál is ezt mondja. És Jézus azt mondja ebben a példázatban, hogy akkor se fogunk hinni, hogyha egy valaki visszajön a halálból, és tudja, hogy mit beszél, mert ő visszajött. Van, aki visszajött, van, aki egyértelmű élet és halál dolgában, és mindent kijelentett nekünk, megmondta az utat, hogy hogy jutunk elő hozzá, hogy hogy találjuk meg az utat az örök életbe. Mégis úgy élünk, minthogyha erről semmit nem tudnánk. Mégis úgy érünk, hogy nem ez határozza meg az életünket, hanem ez a rövid körömnyi szakasz. Pedig az az 5 testvér, azok mi vagyunk. Mi vagyunk azok, akik még itt élünk, akiknek még van lehetőségünk döntést hozni, van lehetőségünk arra, hogy másképp éljünk, van lehetőségünk konfirmálni, kijelenteni, hogy Krisztus követője szeretnék lenni. Mi vagyunk ez az 5 testvér. Mit tegyünk hát? Mert nem a tudományos bizonyítékokra van szükségünk, ezt a tegnapi igehirdetésben is hallhattuk. Nem a tudományos bizonyíték fog meggyőzni bennünket. Mit tegyünk hát? A példázatban azt mondja Jézus, hogy tanulmányozzátok az írásokat, a Bibliát. Az fog meggyőzni benneteket, az Isten igéje és az ő szent lelke. Gyakoroljátok a közösséget, és éljünk úgy, mint akik tudják, hogy Krisztus legyőzte a halált. Hogy nem csak ez a pár év van, amit itt élünk ezen a földön, hanem van ennél sokkal több. És ez azt jelenti, hogy teljesen fölösleges ragaszkodnunk mulandó dolgokhoz, vagy olyanokhoz, amik lényegtelenek, mint például a magunk igazsága, úgy mennyire tudunk ahhoz ragaszkodni. Kérjen bocsánatot, mert megsértett engem, az én igazságomat. Ó, ehhez mennyire tudunk ragaszkodni. Meg ahhoz az egy kicsi bögréhez. Meg az autónkhoz. Meg a házunkhoz. Ha nem csak ez a pár év van, akkor teljesen fölösleges ezekhez ragaszkodni. Szabad bocsánatot kérni, szabad megbocsájtani. Mert nem érünk rá, nincs ennyi időnk, hogy ezzel töltsük, hogy haragszunk egymásra. Nincs ennyi időnk, hogy azzal töltsük, hogy az autónkra több időt fordítunk, mint a családunkra. hogy a munkánk fontosabb, mint a kapcsolatunk? Nincs ennyi időnk. Pál ezt mondja. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül. Ha az örök élet felől nézed az életedet, akkor minden a helyére kerül. Nem biztos, hogy kellemes életed lesz. Még lehet, hogy a húsvét se lesz kellemes. De nincs nagyobb boldogság annál, mint az élő Krisztus jelenlétében élni. Kívánom, hogy mindannyian így éljünk az ő áldó és megszentelő jelenlétében. Amen.
Helyünkön maradva köszönjük meg Istennek ajándékát. Körülveszel, Urunk, minden szereteteddel. Megörősítesz bennünket, hogy érezzük, hogy lássuk a Te jóságodat. Szeretnénk is egészen közel lenni hozzád. Kérjük is, hogy lelkedet ne vondd meg tőlünk. Inkább cselekedd meg bennünk, hogy tudjunk veled lépést tartani, hogy tudjunk veled járni. Légy ott a gondolatainkban. Segíts, Urunk, hogy a bennünk megszólaló érzéseknek Te legyél a tükre, akiben megvizsgáljuk, akiben látjuk, mi jó, mi rossz. Segíts, Urunk, hogy az akaratunk sem magunktól legyen, hanem hadd illeszkedjen bele a Te tervedbe. Köszönjük, Urunk, hogy a szeretetet tartja meg ezt a világot. Segíts, kérünk, bátran élni, ráhagyatkozva arra, aki Te vagy, és befogadni, hogy mivé tudsz bennünket formálni. Áldj meg, kérünk, bennünket gyülekezet közösségünkben, hogy valóban a hit, a reménység és a szeretet otthon legyen nálunk, hogy hadd zendüljünk ki közülünk az evangélium, de így imádkozunk, Urunk, országunkért is, újíts meg minket, munkáld a jó rendet közöttünk, tarts meg bennünket, hogy szét ne hújjunk. Köszönjük az előttünk járó nemzedéknek hitét, példáját, munkáját. Kérünk, Urunk, a mögöttünk levő nemzedékért. Segíts, hogy mi magunk is jó példák tudjuk lenni, hogy hogy jó élni. Jézus Krisztusért kérünk, aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.